Folytatjuk a könyves műsor színházban utazós extraadását, Olá Andrea vagyok, és a Tápszínház Vid napja, vagy Nehéz az Istennek velünk című előadásáról lesz most szó, ez is látható az E-Színház fesztiváli programjában. Jugoszlávia 1991, új arénát nyit a történelem. Ebben a küzdelemben nincs semmi heroikus, csak menekülés, elfojtás és árulás. A szétszakadó országban még a győztesek is áldozatok, hiszen a jövő értelmét veszti, ha halállal kívánják megváltani. A barátságok és a családok felbomlanak, a mesterséges identitás ráég a bőrre, a félelem megeszi a lelket. A darab rendezője Varga Bence, arról kérdezem őt, mikor született a szöveg, hiszen az időközben kitört háború bizonyára egész más hangsúlyokat helyezett az előadásba, mint ahogyan eredetileg tervezték. A szerző egyébként Dézsi Fruzsina.
Az írás körülményeiről, amit én tudok, az, hogy Marosvásárhelyen ő ilyen drámaíró kurzuson, vagy talán osztályban egy félévi vizsgaként írt egy monológot talán ebben a témában, és az annyira megtetszett a kurzus vezetőjének, hogy javaslatára végül pályázatok révén a Fruzsi ki tudott utazni pár hónapra a Vajdaságba, és akkor ott gyűjtött történeteket, de nem konkrétan azokat a történeteket írta meg, tehát nem egy dokumentarista előadás ez, hanem azok hatására gyakorlatilag fiktív történeteket írt. Viszont amikor elkezdődött a próba folyamat, az előkészületek során, tehát pár héttel a konkrét próba kezdés előtt tört ki a háború, tehát akkor vonultak be az oroszok Ukrajnába, és hát ez jelentősen meghatározta a próba folyamatot, gyakorlatilag a díszletet is, tehát egy berobbantott fal felület a díszlet, és alapvetően nem ezzel számoltunk, Huszárkatóval a látványtervezővel, de egyszerűen az a képi hatás, meg hát nyilván a híradásokból eljutott hozzánk ide, tehát hogy akkora hatással volt ránk, hogy maga a látványt is befolyásolta. És hát az előadás végülis jövőjét is, hiszen amikor már kész volt az előadás is, még számomra vagy számunkra is meglepő módon még mindig tartott ez a háború, egészen más felhangja lett, valahogy annyira jelen idejű tudott lenni az előadás, amikor futott, meg ment, hogy színházszak tudott gyakran kerekedni ott a Rádai utcában, a Stúdió K színházban.
És az is fontos, hogy a súlypontok, tényleg az előadás mondani valója teljesen átértékelődik azzal, hogy ez ilyen napi szinten foglalkoztatja az embereket, tehát a bűnbakkeresés, kinek a hibája, az árulás, a személyes tragédiák. Szóval, hogy számos olyan pont van itt az előadásban, amin ma el kell gondolkodnunk.
Igen, az még nagyon érdekes volt számomra, hogy ahogy ment előre az előadás, és lett megszokott a szomszédunkban lévő áldatlan helyzet, pont ez a feszültség is érezhetően a nézőtéren elkezdett kopni, mert elkezdtünk hozzászokni ahhoz, hogy ja, hát persze háború, hát tudjuk, igen, szörnyű. Miközben megtörtént, most többes számon, mert nem azt mondani, hogy senki nem képzelte volna, hogy itt, legalábbis én nem képzeltem volna, hogy itt fegyverekkel bevonulva ilyen konkrét háború, tehát itt az ember már azt gondolta, hogy akkor nem ez a puskatusos verzió lesz a háborúnak, ha egyáltalán lesz valaha, és erre meg megtörtént. Úgyhogy érdekes volt látni, ahogy a közönség is hétről hétre, hónapról hónapra érezhetően szokta meg az alaphelyzetet, hogy háború van nem messze, és hogy ez arról szól, és hogy itt van valami rímelés. Érdekes, mert van benne egy jelenet, ami a médiáról szól.
Az nagyon-nagyon erős, az a jelenet. Ott van egy ilyen nagyon elfogult riporter, aki egy katonából ki akarja kényszeríteni az ő igazságát, mármint a riporter igazságát, meg egy ideológiai igazságot. Ugye, mesélsz erről?
Így van. Hát gyakorlatilag ami miatt szerintem működik, és azt gondolom, hogy működni is fog sokáig ez a jelenet, az pont a médiának a elfogult,
manipulatív
hatalma, és az azzal való ostoba visszaélés, és szerintem ez a mai világban nagyon nehéz, hogy annyi információ árad az ember felé minden felületről. Gyakorlatilag mindenről lehet az ellentétét is olvasni, vagy hallani, és hogy az ember mi alapján navigál, vagy milyen források alapján navigál. Itt a jelenetben egyébként konkrétan arról van szó, hogy egy szerb légierőhöz érkezik egy riporternő, aki azt akarja bemutatni, hogy milyen hősies és csodálatos katonai egysége van Szerbiának, és légiereje, és hát ez elég hamar kiderül, hogy ez nem igaz, és jön egy ezredes, mielőtt az igazat elmondaná a beosztott, hogy itt semmi nem történik, csak díszből vagyunk ide kirakva.
Hát és bármikor elpusztíthatják őket.
Abszolút, felkészületlenek vagyunk, igen, a NATO-hoz képest nevetséges a haderőnk. Mielőtt ez igazán meg tudna fogalmazódni a riporter felé, azelőtt az ezredes közbeszól, és azzal a hittel, amire a riporternő vágyott, azzal a hittel egy olyan jellegű hazugságot, amit nem konkretizálok.
Na, de nagyon blőd.
Gyakorlatilag a sárgára azt mondja, hogy kék, és a riporter ezzel nagyon elég, hiszen ha kellő hittel képviselünk valamit, akkor az szinte igazzá is válik, és ez nagyon veszélyes a mai világban is.
Itt jutott eszembe az előadás kapcsán egyébként, hogy ez az e-színházi online elérhetőség, ez vajon mennyiben változtatja az előadást, vagy mennyiben kap mást a néző, a befogadó így, hogy képernyőn látja lényegében ezt az előadást?
Hát ez nehéz kérdés. Maga a színháznak a megörökítése is egy komplex kérdés. Én személy szerint egyébként nem lehet, hogy magunk ellen beszélek, de én személy szerint nem hiszek a színházi felvételekben. Nyilván hasznos tud lenni színháztörténeti szempontból, meg szakmai szempontból megnézni egy előadást, hogy az hogyan működik, miként működik. Ettől függetlenül, meg mindemellett azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy olyan előadásokhoz hozzáférhet az ember, amikhez már testi jelenléttel hozzáférhetetlen, és ezért hálás is vagyok, ugye ezt az előadást mivel nem játsszuk, és akkor most így gyakorlatilag így exhumálódik a VID napja.
Hát és nem csak az országban, de tényleg mindenhol láthatják a világban. Ez nagyszerű.
Igen,
nem?
Igen. Az még azért egy fontos dolog, megint kicsit magunk ellen beszélve, hogy azért a felvétel az még nem ilyen célból készült, de hát remélem, hogy maga az a kicsit misztikusan fogalmazza az energia, meg gondolatiság, amit ott a színészek estéről estére belepakoltak ebbe a térbe, az átjön ezen a két kamerás felvételen is.
Hány vetületét, vagy hány féle drámáját mutatja ennek a helyzetnek az előadás? Tehát a személyes drámákat, az anya elveszíti a fiát, vagy a feleség a férjét, vagy ha visszajön ez a férje, akkor milyen állapotban jön vissza a háborúból, és a szomszédok. Tehát, hogy azt kérem, hogy mesélj erről, hogy mi volt a koncepció.
Maga a dráma, az Fruzsi úgy írta meg, hogy ez 6 jelenet, és ilyen szempontból én posztdramatikus drámának nevezem, tehát, hogy nincs egy főszál. Nem feltétlen a történet, tehát nem a lineáris történet az úr, és nem annak az elmesélése a cél. Itt van 6 látszólag különálló jelenet, ami hát ez a korhoz, korszakhoz, földrajzi térséghez és politikai állapothoz kötődik, tehát ez mindenképp egy közös pont. És hát a cél az, tehát a rendezői célom az, hogy ez a fajta töredezettség ez ne legyen követhetetlen, vagy ettől függetlenül magával ragadó tudjon lenni, illetve megtalálni azokat a pontokat, hogy ezek hogy függnek össze. Az alapfogalom az a háború, és a közhelyes így kimondani, de hogy maga a háború borzalmai, illetve az, hogy különböző társadalmi rétegeket hogy érint egy kilátástalan élethelyzet. És hogy ezzel hogy birkózik meg egy falusi anya, egy szökött katona, egy riporternő, egy orvos, hogy lehet feldolgozni a feldolgozhatatlant. És ez 6 jelenetben, 6 különböző perspektívából mutatódik meg, vagy vetül a színpadra.
2 szomszédnő, akik nyilván egy életet leéltek egymás mellett, és mindent tudnak egymásról, és most ezt fegyverként használhatják egymás ellen, hogy magukat mentsék. Szóval azért itt olyan drámák vannak, vagy a kocsmában a szerbek, horvátok, magyarok nem tudott ki van ott, aztán kiderült, hogy pont ő az, aki tönkretette az életedet.
Igen, még a szomszédnőkre visszatérve, azért az számomra egy nagy kérdés, hogyha egy olyan politikai, vagy világpolitikai helyzetbe kerül az ember, akkor, tehát most csak visszagondolva, én ahol élek, ott arról a körgangos házból vittek el zsidókat, és végeztek ki a Stefániot, a Dunaparton, stb. És belegondolni is nehéz abba az élethelyzetbe, hogyha felhatalmazást kap rá az ember, akkor mire képes?
Vagy hogyha az élete múlik rajta.
Ugye? És igen, itt ez egyel megengedőbbek vagyunk a mi jelenetünkben, mert védelmi gesztusból történik az árulás, de hát ugyanúgy nem oly rég, másik korszakra utalva ismét, nem kell messze menni, hogy az ember bebizonyítsa, hogy nem feltétlen önvédelemből képes árulni, pusztítani, ölni. És itt ugyanúgy a délszláv háborúban, mint hogy a mai világban is, gyakorlatilag azt gondolom, hogy az internacionalizmus és a nacionalizmus közti balanszról szól a világpolitika egy jelentős része. És hogyha ez elbillen, és nyilván hát nekem példáim a világtörténelem inkább a nacionalizmus felebillenésről van, a szörnyűséget hoz ki az emberből. Tehát a konkrét példákra, amit kértél visszatérve, a kocsmai helyzet egy vidéki kocsmában. Ülnek gyakorlatilag hetek, hónapok óta, és isznak együtt emberek, és szép lassan, pontosabban egy váratlan napon kiderül, hogy ki honnan jött. És ugye ez az egész történetnek a helyszíne, hogyha meg kell nevezünk, hogy ez a vajdaságban történik a jelenetek nagy része, ami azért is érdekes, mert a vajdasági magyarok ebbe a délszláv háborúba is szó szerint beszorultak, tehát alapvetően már kisebbségként funkcionáltak ott a vajdaságban, és a délszláv háború még rá is kényszerítette őket, hogy adott esetben a horvát, adott esetben pedig a szerb oldalon harcoljanak, és így nagyon gyakran akár magyar-magyarra is lőtt, idézőjelben horvátként vagy szerbként. Tehát ebbe belegondolni is szörnyű. Én nem vagyok sem politológus, sem történész, tehát hogy ennek a részleteiben nem látok bele, és nem is tudok, és szeretnék beszélni, de maga az emberi oldal, ami történik, ez feldolgozhatatlan. És ez a kocsma jelenet szól arról, hogy amikor ez már megtörtént, és gyakorlatilag túl vagyunk, átszökött mindenki a határon, magyar oldalon vannak, békében, jólétben, a kocsmában, piálva töltik a napokat, akkor egy múlt felhánytorgatás révén kiderülnek nemzetiségek és az adott bűnök. És hát itt is arról van szó, hogy az ember azt hiszem nem tud felejteni, vagy hát aki még generáción belül van, tehát akivel megtörtént, az nem tudja elfelejteni sem a bűnöket, sem pedig azokat a bűnöket, amit vele követtek el, és ezek megbocsáthatatlanok maradnak, és ezek feszülnek egymásra, ezek a nézetek feszülnek egymásra.
A hátországról, vagyis hát akik otthon maradtak, és akiknek mindent el kell viselni, nevezetesen a nőknek. Erről muszáj beszélnünk, azért is, mert ez is egy erős vonal a darabban, ezért előbb-utóbb kiderül, hogy nekik kell olyan döntéseket hozni, például, hogy kitáruljanak el azért, hogy védjék a családot, vagy a férjet, vagy a fiút. És hát ők azok, akik totális kiszolgáltatottságban élik meg ezeket az időszakokat.
Igen, és számomra nem feltétlenül az előadáshoz kötődik, de számomra megrendítő volt ráébrednem ifjú koromba, hogy egy háborús helyzetben akár az én családom is elszenvedhette azt, hogy valakinek a fia az például nem feltétlenül az apától van, mert nem csak apa volt a lakásban ezekben az időkben, hanem vannak helyek sajnos, amik átjáróházként funkcionáltak katonák előtt. És azt gondolom, hogy ezt hordozza magával egy nemzet generációról generációra. Tehát én nagyon szégyeltem magam, hogy semmit nem tudtam szinte a délszláv háborúról, amikor megkaptam az anyagot, utána kellett néznem, hogy konkrétumok szintje mi is történt, pedig ez tényleg időben, térben közel történt hozzánk, vagy hozzám, de azt gondolom, hogy ezeket a sorsokat évszázadokig egy nemzet és annak társadalma hordozza magába öntudatlanul is. És hát szörnyű belegondolni, hogy ez az emberi természetről beszélünk. Persze elítéljük, szörnyű, de a mai napig és 100 000 évvel ezelőtt is az történt, hogy egy katona felhatalmazást kapott arra, hogy pusztítson, nem mindegyik, de van amelyik emberi természetből az jön ki, hogy akkor magáévá tesz nőket, mert a hatalom. És nyilván az előadásunk az egyrészt a női oldalról mutatja meg, tehát inkább ennek a feldolgozása, elfelejtése oldaláról szerintem nagyon szépen van megírva ilyen szempontból, hogy nem egy ilyen hatáshozás, konkrét akció, központú, hanem inkább a feldolgozásról szól ez a történet. meg a feldolgozhatatlanságáról valójában.
Mondtad a nemzetet, és olyan érdekes, hogy ez a szó is, amíg az ember az előadást nézi, mennyire üres, és mennyire olyan dolgokkal telik meg, aminek tulajdonképpen semmi értelme, nem?
Igen, nehéz kérdés nyilván megint belehelyezkedni a jugoszláv helyzetbe, hogy ott 6 tagállam együtt milyen gazdasági fellendülést élt meg, és utána pedig mennyire fontossá vált a tagállamoknak a maguk függetlensége, ami szintén természetesen ehhez a fajta függetlenséghez ezek nagyon jó hívószavak. Csak hát én mindig arra gondolok, amikor ilyen nemzet szavakkal dobálózunk, hogy milyen áron. Tehát, hogy számomra a kis családom, a feleségem, gyermekem is a magam nemzete, és hogyha a nagy nemzetiség például ezt a kis nemzetet, ami az én családom megtörné, akkor na, hát itt most fogalmakról beszélünk, ami szerintem jelentős probléma egyébként a mai világban, és az, hogy ilyen jelentős fogalmaknak nincs egy kollektív értelmezési tartománya. Tehát nincs meghatározva az, hogy mi az, hogy nemzet. Hogy te most azt mondod nekem, hogy nemzet, és én gondolok arról valamit, és lehet, hogy te gyökeresen más gondolsz erről a fogalomról. Az ideológia is ilyen szó. Ideológiai oktatásra hivatkozva egyik fő érve ez volt a Színművészeti Egyetem alapítványivá változott, már hogy ideológiai oktatás történt annó. De hogy ez mit jelent? Tehát én ezen gondolkozom, hogy én ideológiát, maximum Shakespeare-t, Molière-t tanultam ideológiát ott, és ez borzalmas, mert közben a sajtóban csak lejön ez a szó, hogy ideológiai oktatás, és arról valaki gondol valamit, de nincs kifejtve, nincs megmagyarázva, hogy ez mit jelent, mit akarsz ezzel mondani.
Vannak az előadásban olyan részek, amikor azt mondanám, hogy a néző lelke pihenhet, az agya pedig nem pihen. Tehát, hogy filozofikusabb részek az előadásban, ahol nagyon kell figyelni a szövegre. És ezen gondolkodtam, hogy ez kockázatos is lehetne akár egy darabban.
Én az egyetem után opera rendezéssel foglalkozom aktívabban, és ilyen szempontból nem rettentett meg ez a szövegcentrikusság, mert az operában a zenei idő az, ami gyakran kitöltésre vár, vagy hogy akkor most mi van, ha nem történik semmi, félhet a rendező ettől, hogy de hát nem történik semmi a színpadon, és azt mondom, hogy ez nem igaz, mert az operában a zene az történik, ebben az anyagban pedig a szöveg az történik. A formai megoldás gyakran statikus, félstatikus képekkel dolgozunk, pont amiatt, hogy a szöveg ereje és ellentmondásossága tudjon előtérbe kerülni. Ilyen szempontból szerintem néző-dolgoztató előadás, de pont a színpadi zajt akartam csökkenteni, mert jelentős tartalmi és szövegmennyiség zúdul a befogadóra. Szerintem ilyen szóval szerencsés tud lenni, hogy újra nézős az előadás, mert tényleg olyan jellegű filozófikus, túláradó gondolatiság ömlik a nézőre, hogy ember legyen a talpán, aki minden gondolatot értelmezni tud, és el tudja vinni magával. Tehát elképesztő szöveg, és itt tényleg a Dézsi Fruzsi írói képességét azt ki szeretném emelni, mert fantasztikusan sűrű anyag.
És nagyon nagy feladat áll a színészek előtt.
Tehát a főpróba héten behívtam pár számomra fontos alkotót, hogy véleményezzék, még amikor tudunk picit változtatni rajta, és Tárnoki Márk, azért nevezem meg, mert részben neki is köszönhetem ezt a munkát, azt mondta, hogy ez egy baromi jó csapat. És ez volt a legnagyobb bók az egész folyamat alatt, pedig már Isten volt szép számú pozitív kritika is az előadásról, de ez a mondat akkor ott, hogy ez egy nagyon jó csapat, ez nekem mindennél többet jelentett. Én azt gondolom, hogy a színház az erről is szól, tehát a csapatról, az egységről. Gyorsan végigsorolom a színészek nevét, nincsenek sokan, 6 színész nevét, hogy mondjam itt el. Nyakó Júli, Homonnai Katalin, Nagy Bakonyi Bogi, Pásztor Dani, Takács Géza és Sipos György vannak a színpadon. Hát ha valamiért érdemes megnézni az előadást a szövegen túl, akkor azok ők. Tehát amit önmagában a mai világban, és akkor itt hagyj reklámozzam, hát kedves hallgató, megnézhet olyan embereket, akik ebben a világban kvázi érdek nélkül, vagy legalábbis pénzügyi megfontoltság nélkül valamilyen dolgot csinálnak, amiben hisznek, amiért lelkesednek, és szívüket, lelküket kiteszik napról napra. Ez a mai világban ritka. Egy színész ma Magyarországon, főleg a független szférába, több, mint csoda. És tisztelni és becsülni kell ezeket az embereket, mert a kultúra innen jön, legalábbis a színházi szférában ez a fajta alázat és felvállalt bolondéria. Azt hiszem, a mai érdekközpontú világban érdek nélkül lelkesedésből adni. Ez egy ritka kincs, ezt meg kell becsülni, és ezeket az embereket meg lehet nézni most.
A Vid napja, avagy Nehéz az Istennek velünk. A Tápszínház, a Bazár és a Maszk Egyesület előadásáról beszélgettünk Varga Bence rendezővel. A még két hétig tartó E-Színház Fesztivál két előadásáról hallhattatok ebben az órában. Az eszínház.hu-n minden információt megtudhattok a versenyprogramban szereplő 13 előadásról. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Olá Andrát hallottátok.